Ja, jó reggelt kívánok, közben itt vagyunk, mi már itt vagyunk, és próbáljuk ki a vízből kivenni Orbán Viktort, mert itt van Magyar Ábel Ágnes, a vízkoalíció aktivistája, és Kun Zoltán, a vízkoalíció szakmai partnere. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket. Szóval, hogy igen, arról beszéltünk, hogy minden jó sorozatban, vagy ilyen szappanoperában, hogy érdemes mindig összefoglalni, hogy mi történt eddig, és hogy a vízkoalícióról, hogyha mondanátok néhány szót, ezt megköszönném. Miért és mikor alakult, és milyen céllal?
Oké, jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat, köszönjük a meghívást. Szóval a vízkoalíció 2019-ben volt az, hogy egy vecsési háziasszonynak elege lett abból, hogy állandóan barna víz folyik a csapból, és kiírta a Facebookra, és akkor ezt szerencsére látta egy olyan valaki ugyanebben a Facebook csoportban, aki a Civil Kollégium Alapítvány közösség szervezője volt, és gondolta, hogy megkeresi ezt a hölgyet, megbeszélték, hogy mi a probléma, elkezdtek utána nézni, hogy van-e még másnak is ilyen problémája, kiderült, hogy rengeteg embernek, nem csak a térségben, hanem így országosan is, és akkor eltűnődtek azon, hogy hogy lehetne ezzel az üggyel valamit kezdeni, és ezzel ennek a közösségszervezőnek a segítségével egy kampányt kezdtek el szervezni erre a problémára, megkerestek önkormányzatokat, kiderült, hogy az önkormányzatok nem igazán tudnak segíteni, szolgáltatókhoz kell fordulni, hogy miért barna a víz, és akkor itt szép lassan rájöttek, hogy nagyon komoly gond van a vízi közműhálózattal, és 2021-ben alakult meg igazából a vízkoalíció, ebből a két éves munkából építkezve, ahol szakemberek és mindenféle olyan háttér segítségek segítségével, amivel össze tudtak állítani egy tanulmányt, ez volt az első tanulmánya a vízkoalíciónak, a vízi közmű állapot, magyar vízi közmű állapotról, és hát ez elég tragikus képet mutatott akkor, és gyakorlatilag azóta évente elkészítjük ezt a tanulmányunkat, kivéve az idei évet, ezt majd elmesélem később, hogy miért.
Mindenképpen erre a tanulmányra térjünk ki. Kun Zoltántól kérdezném, hogy ez összefügg egyébként az, hogy tehát ez a vezetékes víz, és hogy ez a rossz állapot, illetve a természetes vizeink állapota, van valami összefüggés a kettő között, vagy csak távoli és gyenge?
Ugye azt mondjuk, hogy egy vízünk van tulajdonképpen, tehát mindenképpen azt mondanám, hogy összefügg a két dolog. Ugye szakértők, üdvözlöm a hallgatókat, elnézést, de szakértőként mutatott be, én a Nagy Tavak és Vízes Élek Szövetségének vagyok az elnöke, és idén, meg tavaly már összeálltunk a vízkoalíció olyan értelemben, hogy a vízkoalíció az elsősorban azért a vízi közmű szolgáltatásra, szennyvizekre koncentrált, mi pedig a partnereinkkel inkább a felszíni alatti vizekre. Ugye azért volt pont szükség arra, hogy összeálljunk, mert ez az egy vízünk van, tehát egy vízzel tudunk gazdálkodni, és most az...
De amikor azt mondjuk, hogy egy vízünk van, akkor nem is csak az országra gondolunk, hanem kénytelenek mondjuk a bolygóra gondolni, mert ott is egy vízünk van.
Valójában igen, de hát nyilván azért mi Magyarországra koncentrálunk, és ez a fő cél.
Érthető,
igen, mert hogy azért elég súlyos gondok vannak, és ugye Ági elmondta, hogy milyen problémák vannak hogy milyen problémákra figyeltek fel a hálózattal kapcsolatban. Nagyon hasonló problémák vannak a felszíni vizeinkkel és a felszín alatti természetes vizeinkkel is. Tehát, hogy a probléma halmaz, az megint egy olyan dolog, ami a két tevékenységet összekapcsolja.
Ahogy olvastam most különböző reakciókat erre a kijelentésre, hogy mi egy vízben iszonyú gazdag ország vagyunk, mi a gyógyvizek hazája vagyunk, nekünk vízfeleslegünk van, és akkor ezzel kapcsolatban azért megszólaltak szakértők, hogy ez érdekes lenne, ha így lenne, mert hogy nem tudom, x éve tök ellene megy a politika annak, amit a szakértők javasolnak ezzel kapcsolatban. Ráadásul hozzátenném egyébként, hogy a Tisza Ukrajnában ered, azt tudták az iszonyú. De hogy valóban ez honnan származik, vagy volt ilyen állapot, amikor mi ennyire gazdagok voltunk gyógyvizekben, természetes vizekben, és ez elmúlt, vagy pedig sose voltunk mi egy ilyen császárság ebből a szempontból?
Hát azt mondanám, hogy a nagy visszabályozások előtt, ugye a 19. század idején azért valóban egy vízbe ország volt, nem véletlenül telepedtek le itőseink, honfoglalás és Reckei Hágó és egyebek, tehát az valóban egy olyan vízben bő terület volt a medence jellegű kifolyólag, ahol lehetett azt mondani, hogy ez egy vízben gazdag ország, vízes élőjekben gazdag ország. Ez Utána a 19. században, amikor elkezdődött ugye elsősorban mezőgazdasági hasznosítás miatt a vízrendezés, akkor jelentősen lecsökkent ezeknek a vizes élőjeknek a száma és a vízborított területeknek a száma. Tulajdonképpen az elmúlt 300 évben Európában, Írország után mi vagyunk a második ország, ahol a legtöbb vizes élőhely tűnt el. Pont ezeknek a szabályozásoknak köszönhetően. És ugye ez a probléma ugye az most, hogy a vízügy elsősorban arra állt rá, hogy a vizeket el kell vezetni, tehát a víz, a belvíz, az egy probléma, az elvíz az egy probléma, ezért ezeket minél gyorsabban el kell vezetni, és tulajdonképpen azért ez vezetett hozzá ahhoz, hogy nagyon sok helyen a kiszáradás figyelhető meg. Erre aztán csak rájön, mint habat tortára, az, hogy a klímaváltozás miatt azért megváltozik az is, hogy milyen mennyiségben állnak rendelkezésre a vizek csapadék formájában.
Mert hogy csökkent ennek a minőség. Tehát, hogyha ugyanaz lenne standarden, ugyanaz az időjárás, ugyanaz a csapadékmennyiség, akkor is problémák lennének, de így, hogy összedolgozik ez a két folyamat.
Ez a két folyamat tulajdonképpen nagyon erősíti egymást. Ugye volt novemberben talán részt vettem egy konferencián Tatán, ami a ramsári városoknak a konferenciája volt, és ott a vízügyet ott képviselő vízügyi igazgató vagy főigazgató azt mondta, hogy a legtöbb helyen csak a klímaváltozás a problémás. Igazándiból ő azt mondta, hogy a homokhátság az a terület, ahol a rossz vízgazdálkodás és a klímaváltozás együtt növeli ezt a problémát. Ez azért így nem igaz, mind a két helyen. Tehát az ország teljes területén szerintem nagyon-nagyon komoly vízgazdálkodási, tehát ember által okozott problémák is vannak.
Mondjuk az kérdésként felmerül, hogy Írország és mi vagyunk, ahol a legtöbb vízi élőhely szűnt meg. Ez az adottságok miatt van, vagy máshol okosabbak voltak? Tehát mondjuk a mocsarak lecsapolása. Ugye mire gondoltunk? Mocsarak, szúnyogok, nem tudom, mindenféle betegség, meg egyébként is hát termőföldet csinálunk belőle, hogy ez mindenhol lezajlott, csak hát kisebb, kevesebb mocsár volt, és ezért nem tűnt el ennyi élőhely, vagy ott valahol azért előre láttak kicsit, hogy ez nem oké.
Még mindig én, ugye gondolom, mert hogy tájé.
Ez még az, igen.
Én azt mondanám, hogy ugye ez egy százalékos vesztés, tehát, hogy, és két olyan országról beszélünk, ahol nagyon nagy volt a vízes élőjeknek az aránya. Ugye más jellegű vízes élőjek voltak, Írország az ugye elsősorban a tőzeges területek, tőzeges lápokkal volt tele, ezeket kezdték el lecsapolni, ennek részben mezőgazdasági, ugye ott az angolok mentek oda és legeltettek a területen, másrészt pedig energiaügyi oka volt, mert a tőzeget elégették az emberek, tehát hogy és mai napig ez a törfing, ez a tőzegnek a leszedése, mai napig használják azért egy-két helyen ezt még, mint energiahordozó.
De hát nálunk is használják, igen, csak kisebb mértékben nyilván.
Igen, kisebb mértékben, kevesebb volt talán nálunk arányaiban a tőzeges terület, de mivel nálunk nagyon nagy volt a vizes élőjek száma, ezért ez a vesztés százalékosan nyilván sokkal nagyobb, mint mondjuk Németországban vagy más országokban. Hollandiában lehet, hogy azért nincsenek elől egyébként, mert ők inkább területet nyertek vissza, mint hogy lecsapoltak volna területeket, de nyilván náluk is történtek lecsapolások. Tehát, hogy ez igazándiból az csak azt jelzi szerintem, hogy korábban milyen gazdag volt az ország, ilyen élőhelyekben most meg ilyen szegény lett. Ez még egyszer mondom, nyilván a mezőgazdasági és adottsági, meg a mezőgazdaságnak az igénye volt az. Hát azért azt tudjuk, hogy Magyarországon a talajok viszonylag gazdag talajok voltak, nagy szervesanyagtartalommal, és ezért ez egy fontos élelmiszerforrás volt az egész monarchiában.
Igen, figyelek közben.
De mondjuk kihasználták ugye a foggazdálkodás kapcsán, tehát hogy amikor elöntötte a területeket, és akkor gazdagította igazából a talajt mindenféle szerves anyagokkal a víz.
Hát hogy ne.
Tehát akkor ugye azt szerint éltek, tehát akkor horgáztak, rákáztak, pákáztak, nádat arattak, stb. És akkor amikor a termékeny volt a talaj, és nem volt nagy vízhozam, következő évben akkor megvetettek, tehát hogy okosan gazdálkodtak az elődeink, és azt súgtam itt az előbb, hogy hát Írország is nem véletlenül lett ugye viszki nagyhatalom, mert hogy ott a tőzegnek ugye fontos szerepe van.
Nem voltak meg a lehetőségeik. Tehát nyilván az itt ugye óhatatlanul termőföld területeket kell visszaadni. És ez egy ilyen furcsa, hogy azért miért, mert ez már a miénk, már olyan jól kiszárítottuk, nem van egy ilyen elképzelés. Óhatatlanul le kell mondani néhány területről a velvíz miatt, hogy kifejtesse a hatását, vagy a folyóknál.
Alapvetően azt azért el lehet mondani, hogy mivel minden összefügg, azért elég nagy a pazarlás még a jelenlegi rendszerben, mert úgy értem, hogy az az élelmiszerpazarlás az elég nagy. Tehát, hogy vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy akár a jelenleg mezőgazdaságilag művelt területek 50%-át is fel lehetne adni ahhoz, hogy tudjuk biztosítani a szükséges tápanyagot, úgymond, meg élelmiszert az emberek és az emberek által fogyasztott állatok számára. Nyilván ezért ez azt is jelenti, hogy kicsit át kell alakítani az étkezést, kevesebb hús, kicsit több zöldség, mert nagyon nagy az a területarány, amit azért tartunk mezőgazdasági művelésben, mert hogy az állatoknak termelünk takarmányt, vagy az autókba bioüzemanyagot. Tehát azért ez is egy elég fontos kiszárító tényezője az országnak, illetve ez egy alapvetően egy globális probléma. Egyébként arra visszakanyarodva, hogy hogyan tudtunk együtt élni a vízzel. Szerintem az egyik legérdekesebb példája az a Fertőtó és a Fertőtónak a vidéke, ami ugye világörökségi terület, kulturális világörökségi terület a természeti értékek ellenére, és az egyetemes, a kiemelkedő egyetemes érték, ami miatt világörökségi terület lett a Fertő, az a 800 éves szimbiózis, amit az ember, ahogyan az ember együtt tudott élni a tájjal, és így tudta alakítani a tájat. Ahogy mondta Ági, korábban alkalmazkodtak az éppen meglévő adottságokhoz. Nagyon sok olyan tevékenység volt, ami már teljesen eltűnt. Csikászat például, az teljesen eltűnt, mint gazdasági ágazat.
Mi a csikászat egyébként?
Hát ez a réti csíknak a fogása, ugye ezeket hordóba tették, ecett, és aztán eladták a piacokon. Ez egy elég jó tápanyag és táplálék forrás volt akkoriban még. Győrbe, Sopronba vitték ugye szekérrel ezeket a hordókat, amik tele voltak hallal. Mára ez egy védett faj, alig található, és nagyon sok helyen pusztul. Amire ki akartam itt lyukatni az alapvetően az az, hogy a 800 éves szimbiózis ez sajnos teljesen eltűnt. Egy jelen pillanatban úgy gondolom, a legjobban talán úgy lehetne jellemezni, hogy egyfajta erőszakot követünk el a tájon. Azokkal a beavatkozásokkal, amik történtek. És akkor kanyarodjunk kicsit vissza itt a vízi közműhöz. Ugye még megmaradt a fejekben az, hogy vízben gazdag ország vagyunk, és szerintem ez is az egyik oka annak, amiről nyilván Ági fog később beszélni, hogy nagyon nagy a veszteség a hálózatban. Tehát, hogy nem bánunk megfelelően a meglévő vízeinkkel, nem értéke, az az érték, amit a víz jelent, az még mindig nem jelenik meg szerintem a főkönyvekben, fogalmazunk így.
Igen, gyakorlatilag azt gondoljuk, hogy ingyen van, ugye, holott most már azért fizetünk vízdíjakat, de azok még mindig ilyen furcsák, hogy a kifolyó vízért fizetünk meg, szóval az egész ilyen speckó, de hogy az hogy az sokáig működött, hogy itt, és hogy borzasztó, hogy ezt tényleg Budapestben gondolkozunk, hogy itt milyen jó az ivóvíz minősége, ami a csapból jön, nyugodtan lehet inni. Nem is gondolunk, hogy vecsésen barna víz jön a csapból, holott lehet, hogy ez van így a többségben, de hogy ez is egy folyamat része volt, tehát azt gondolom, hogy volt olyan állapot, amikor a veszteség elég meglehetősen kicsi volt, vagy vállalhatóan kicsi volt így a rendszerben, hogy nagyjából jött az átlátszónak tűnő víz, érkezett, ugye, ez mikor változott meg ebbe a barna víz irányba, meg a nagy veszteségbe, meg a kifolyásba, meg az elvesztésbe?
Hát a víz minősége egyébként ilyen szempontból már, hogy a vezetékes ivóvíz minősége az nagyon, a tájegységenként nagyon különböző volt korábban is. Én például kaposvári vagyok, és nálunk elég sokszor volt barna víz, még a gyerekkoromban emlékszem rá, tehát hogy ez szerintem eltérő volt, hogy milyenek nem igazán látunk arra az időszakra rá, de amúgy egyébként gondoltam mindjárt vissza még, hogy tippeljél mennyi egy liter tisztító csapvíz, amit kiengedsz a csapból.
Hogy mennyi?
Mennyibe kerül? Aha, ja, mennyit fizetünk érte?
4 forint 60 fillért.
Doli, te is tippeljél.
Hát abból indulok, hogy egy köbméter az ugye mennyi? Talán 100 forint sincs, hogyha azt elosztjuk ezerrel.
Ja, akkor egy kicsit igen.
Fillérekről beszélünk.
30 fillér. Tehát 30 fillért fizetünk ma egy liter tisztított csapvízért. És akkor el lehet tűnődni, hogy mennyire veszük a boltban az ásványvizet mondjuk. Egy litert, és akkor ezt így össze lehet vetni. Na, tehát, hogy az, hogy milyen volt a hozzáállás, egyébként még egy kicsit visszakapcsolva Zolihoz, hogy nagyon sokáig itt az OVF, tehát az Országos Vízügyi Felügyelet volt egyedül az Energiaügyi Minisztériumon belül, ami egyébként a vízágazata képviselete volt, ami egyértelműen ugye a táji vízlecsapolás, vagy hát az árvizek, úristen, gyorsan le kell vezetni, nehogy tragédia legyen, ezzel foglalkozott, és az a vízkoalíció egyik követelése volt, hogy legyen a vízi közműágazatnak is külön képviselet a minisztériumon belül, tehát az tulajdonképpen a mi egyik eredményünk, vagy legalábbis úgy gondoljuk, hogy részünk van benne, hogy lett V. Németh Zsolt, ugye a vízi közműágazatért felelős államtitkár pár évvel ezelőtt, de egészen addig nem volt, tehát akkor nevezték ki, hogy akkor talán kellene valaki, aki egyébként a hálózattal foglalkozik. Az, hogy a hálózat mikor lett, tehát onnan az biztos, hogy visszakövethető, hogy mikortól kezdett el nagyon keveset, egyre kevesebbet fordítani az ágazatra az állam. Ez ugye 2013-ban lett a rezsicsökkentést, ezt elég sokat emlegetjük, de nem eleget úgy tűnik, ami egyébként 2013-ban 2009-es árakon fixálta a vízdíját.
Ja, hogy az is érinti, arra nem is emlékeztem, hogy ennek része volt.
Igen,
a vízdíj.
Igen, így van, tehát és ugye közben azóta az energiaárak azok elszálltak, eléggé jelent. És ugye a víz kitermelési az alapvetően energia kell, villamos energia, tehát igazából 2013 óta a vízért fizetett díjak messze nem fedezik a kitermelésnek a költségeit. Tehát nem fizetjük meg azt, amibe belekerül. Most ezt azért árnyalnám.
Tehát nem úgy a fejlesztést, nem fizetjük.
Így van, már az sem. Aha. De ugye nem tudjuk pontosan, ez a másik probléma, hogy nem tudjuk, hogy mennyibe is kerül a víz ténylegesen. Tehát mi az a piaci költség, mi az az ár, amit egyébként tükrözne az a költség, amibe kerül. Mert ugye ezt az adatot próbáltuk kikérni 2 éve, és akkor ugye nem kaptuk meg, illetve... Hát valaki tudja, de 30 tudja. Évre titkosítottak, tehát most 30 évig nem fogjuk megtudni, ezt ugye még Budapest is próbálta kikérni, és aztán miután ők megnyerték a pert, akkor gyorsan titkosították ezeket az adatokat 30 évre, tehát ez azért nagyon teljesen komoly. Ez nem vicc, és azért nagyon komoly, mert hogy ugye tavaly nem is tavaly, hanem, de 2025. január 1-től ugye a nem lakossági fogyasztók egy másik díjat fizetnek, tehát ugye van egy ilyen nem lakossági tarifa, ami megint nagyon problémás, mert ugye nincs differenciálva, tehát mondjuk az akkumulátorgyár ugyanannyit fizet a vízért, mint mondjuk a hajléktalan szálló, vagy a kórház, vagy az iskola, tehát ez is egy probléma, de hogy az az ár, amit ők egyébként fizetnek, ami ilyen 5-600 forint körül van, hogy az egyébként mennyire, igen, hogy az mennyire reális, azt meg nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy valójában mennyi az az ár. Ami azért nagyon vicces, mert egyébként ezt minden évben ki kell számolni nem is tudom, hogy hát ugye a NAI az, ami 30 évre titkosította, de hogy ez van erre egy számítás, amit egyébként meg kell küldeni az államnak, tehát hogy gyakorlatilag odafönn tudják, hogy egyébként mennyibe kerül egy köbméter, vagy akár egy literre lebonthatóan a víz kitermelési költséget, tehát mennyit kellene fizetnünk, csak mi nem tudjuk. De az egészen biztos, hogy nem fizetjük meg, és ez látszik, ugye. Tehát 2013 óta egyértelműen súlyosan és egyre inkább leromlott a vízi közmű hálózatunk. Az egy dolog, hogy nincsenek beruházások, tehát nincs új hálózati, nincsenek cserék, meg tervezett, ütemezett csőcsere programok, hanem gyakorlatilag tűzoltás van. Tehát, hogy ahol hiba van, ott random gyorsan javítanak, és ennyi, erre van keret. És amit mondtál, ugye azt még akkor azért ismételjük meg, már évek óta mondjuk, hogy körülbelül a víz, kitermelt ivóvíz negyede elfolyik. Tehát az egy dolog, hogy így van, hogy hatalmas költséggel kitermeljük, ez változó az országban, tehát ez egy átlag, van, ahol ez ennél kevesebb, és van, ahol 60%-nál több, tehát ott az nagyon durva, tehát van, ahol a kitermelt ivóvíz több, mint fele.
És most nem arról beszélünk, hogy valaki nyitva adja a csapot, és hanem az, hogy ez még a rendszeren belül, igen, mielőtt hozzám érne, már eltűnik.
És hát szoktunk ezzel viccelni, hogy legalább egy kicsit visszaadunk a tájnak, de lehet, hogy nem így kellene.
Ez egy költséges módszer a vízélő helyek megmentésére.
És ugye ebben nem csak az energia van benne, hanem már benne van a munkaerő költsége, tehát hogy az, hogy az egy tisztított ivóvíz legyen, aminek elvileg ugye a csapokban kellene végeznie, és nem a csőtörés során ugye a talajba visszafolynia valahova, abban már rengeteg befektetett.
Azért igen, azért egy kicsit költséges mód. De hogy abból azért, amit az intézmények fizetnek vízdíjat, abból azért úgy nagyjából kikövetkeztethető, hogyha mondjuk mindenkinek annyit kéne fizetni, akkor körülbelül akkor egyensúlyban lenne nagyjából a rendszer.
Hát nem tudom, ez egy nagyon jó kérdés. Mondom, differenciálni kellene, inkább ez itt a probléma.
Ja, hát jó,
de
nyilván.
Igen, valószínűleg valami, tehát nem hasraütésszerűen határozták meg ezt az árat. De hogyha ennyit kellene fizetni. Ugye ma egyébként a családi, vagy hogy mondjam, a rezsi büdzséjében egy család a legkevesebbet a vízre költi. Meg szoktuk kérdezni, hogyha megyünk ilyen eseményekre, hogy egyébként ki tudja, hogy mennyi a vízszámlája, senki nem szokta tudni, hogy az internet számlája mennyi, meg a telefon, meg mondjuk a gáz, azt általában szokták tudni, és azért nem tudják az emberek, mert annyira keveset, és egy átlag magyar fogyasztó mondjuk 5 köbméter per hóval számolva, az olyan 2000-2300 forintot fizet bruttó a vízért, és hát ennyiért semmit nem kapunk ma.
Hát, én is most belegondoltam gyorsan, én azért ennél többet fizetek, mert pont azon gondolkoztam nekem, pont az internet meg a víz, az kb. Ugyanannyira kerül, egy ilyen 4000 valamennyi körül van, azt figyeltem, de valószínűleg azért, mert pazarlom a vizet, ugye én a végtelen lustaságomban és egyéb ilyen kényelem szeretetekben én a kádat használom, és azért az mondjuk, hogy megdobja egy picit.
Meg nem egyébként a vízdiak sem egyformák, tehát nem azonosak az országban, nincs egységes vízdíj, mert eltérnek a kitermelés költségei is. Tehát van, ahol költségesebb kitermelni. Nálunk itt a Duna mentén kicsit olcsóbb, tehát ezekből a csápos kutakból, és van, ahol nagyobb költség kitermelni, tisztítani. Ugye mai napig vannak olyan területek az országban, ahol egyébként arzénos, illetve mindenféle olyan ásványi anyagokkal dúsított idézőjelben a víz, amik nem feltétlenül előnyösek számunkra.
De ismerik ugye az alpesi arzénebőknek a képességét, miszerint a halálosodat háromszorosát képesek elfogyasztani arzénból, mert ott annyira magas az arzéntartalma, ott a helyi patakoknak ugye akkoriban még, amikor egy viszonylag kisebb befektetéssel került az ember asztalára a víz, mert egyszerűen kimerte az ott folyó helyzetekbe. Úgyhogy ez egy nagyon jó, az a csapat ott nagyon jól bírja az arzént, ami ezen a területen lakik.
És ha folytathatom, akkor ezt mindenképpen szeretném mondani, hogy ugye én most tavalyi adatokat mondtam, mert ugye az idei adatoknak nem vagyunk a birtokában.
Hát az ideit még honnan tudnánk? A 2026, hát még...
Hát ugye az idei az úgy néznek ki, hogy ugye mindig a vízkoalíció minden évben kikéri az előző évi adatokat, mert ugye az előző évi adatokat tudják már a szolgáltatók adni, amiből a tanulmányainkat szoktuk készíteni, és akkor ugye a 2025-ben azt feldolgozzuk, vagyis mondjuk 2026-ban, tehát most a 2024-es állapotról tudtunk volna tanulmányt írni, ha megkaptuk volna az adatokat.
25-ösről?
Hát a 24-es adatok alapján a 24-es állapotról. Tehát ugye, mert évvégén, következő évben számítják össze a maguk a szolgáltatók is, tehát összegzik, és akkor azzal mi még dolgozunk általában egy közel fél évet, és akkor ugye a következő tavaszra szokott kijönni ez a tanulmány, ezt most nem tudtuk elkészíteni. Most ugye annyi változás történt, hogy tavaly ősszel bekértük az adatokat, nem csak a víziközműhálózatra vonatkozóan, hanem már a szennyvízkezelésre vonatkozóan is, mert ahogy Zoli mondta, tavaly nyáron megalakult, végülis a vízkoalíció egyfajta ilyen ernyőszervezetté alakult, és akkor a társ partner szervezetekkel együtt elkezdtünk egyben a vízzel kapcsolatosan cselekedni, meg logikusan gondolkodni, így van globálisan, mert hiszen tényleg ugyanarról a vízről van szó. És a szennyvíz tisztítókkal is nagyon komoly probléma van Magyarországon, tehát igazából a nagyvárosi szennyvíz tisztítók működnek közel optimálisan, az összes kisebb az nem. És a nem optimális működés az egy nagyon finoman megfogalmazott dolog, az azt jelenti, hogy nagyon, tehát kapacitás alul kapacitáltak ezek a szennyvíz tisztítók, és a tisztítat, olyan 80%-ban tisztítatlan szennyvíz kerül az élővizekbe, mert ugye ezek a tisztított szennyvizek aztán visszakerülnek az élővizekbe, és az élővizek aztán, amik a talajban kerülnek, és utána abból nyerjük az ivóvízünket, tehát hogy ezt így elég könnyű belátni, hogy miért lenne fontos, hogy ne tisztítatlanul.
Ilyen helyzetben, tehát egy kisebb helyen, ahol nem egy nagyváros van, ott azt jelenti, hogy gyakorlatilag a 80%-át a tisztítatlan víznek csak így átengedi magán a rendszer.
Hát igen, főleg ez ugye nagy esővéseknél probléma, mert az egy nagyon nagy probléma, és amúgy nagyon nagy pazarlás is, hogy az esővizet is beengedjük a szennyvíz tisztító rendszerbe. Ha nem is személyesen mondjuk otthon valaki, de azért ez is elég jellemző Magyarországon, de hogy az utcákon meg mindenhonnan az gyakorlatilag ugyanoda folyik, és ez főleg ez az, ami a kapacitási problémákat eredményezi, de maguk a szennyvíz tisztító rendszerek is ugye kisebb lakosság számokra épültek annak idején, mondjuk vegyük az agglomerációt, ahova milliónyi ember kiköltözött, és a szennyvíztisztítók nem erre épültek, de amelyiket esetleg fel is újították azóta, azok sem bírják a terhelést. És hát ugye a szennyvíztisztításnak egy nagyon nagy része, de majd szerintem ez az orisod, az ugye a szennyvíziszap, ami keletkezik a végén, tehát a tisztítás után van egy ilyen száraz anyagtartalom, hát most idézőjelben nyilván nem teljesen száraz, de ugye ez már nem egy folyékony valami, és ugye ezzel kell valamit kezdeni, és ez a szennyvíztisztítási költségnek körülbelül a 40%-a, hogy ezzel mit kezd egy szolgáltató, és hát ugye a rezsicsökkentés az a szennyvíz, tehát ugye az ugyanabban a költségben együtt fizetjük a vízdíjat és a szennyvíz díját, az ugyanúgy ugye nincs megfizetve, tehát igazából nincs kerete ezeknek a szolgáltatóknak arra, hogy ezzel kezdjenek valamit, és azért nem is igazán kezdenek vele.
Ugye az nekem is feltűnt egyébként, hogy növesülések során Retek utcára néznek az ablakaim, az egy gyönyörűen megfigyeltő ez, hogy folyik le ugye a hegyről, ugye a Rózsadombról, egy folyam lesz gyakorlatilag az utcákból. Persze egy részét elnyerik a csatornák, de a legtöbb az folyik tovább, és hogy azon gondolkoztam, hogy ezt hogy oldották meg ilyen más. Mert ugye arra gondol az ember, hogy közben meg a városi fák meg ott elkezdenek kiszáradni, tehát ez valahogy érdemes lenne vagy összekapcsolni, hogy jön a víz, és akkor oda menjen, ahová. Ezt hogy oldották meg így más nyugati nagy városokban, ahol ezzel foglalkoztak, hogy ez hogy sikerült megoldani, hogy ne menjen bele a szennyvízrendszerbe az a leeső csapadék, ami jön, vagy milyen megoldásokat találtak. Mondjuk az egészet lebetonozni, az ugye kiderült már, hogy nem olyan jó ötlet, de felbontani meg azért nem szándékozik az ember, mert akkor sár lesz, tehát ezek ilyen ezek állandó küzdelmek.
Hát a legtöbb, hogy is mondjam, Nyugat-Európában van egy olyan tendencia, hogy a városoknál igyekszenek növelni a zöldfelületi arányt. Tehát, hogy igenis feltörik a burkolatot, és ezzel megpróbálják elérni azt, hogy a víz ezeken a zöldfelületeken szikkadjon el. Nyilván máshol is megvan még ez az egységesített vagy közös rendszer, amiben a szennyvíz meg a csapadékvíz együtt megy, de ezeknek az arányát kellene csökkenteni. Ez egy elég jelentős költség nyilván, tehát, hogy, de ezt szerintem nem fogjuk hosszú távon megúszni, hogy ezt meglépjük. Egyébként azért van előttem nyitva pont a számítógép, mert az OVF, a korábban emlegetett Országos Vízügyi Főigazgatóság ugye elkezdett dolgozni a vízkeret irányelv keretében az új vízgazdálkodási terven, és ennek az első eleme az az úgynevezett jelentős vízügyi kérdéseknek a sora, és itt pont azt néztem meg, hogy mit írnak a pontszerű szennyező forrásokról, ezek közé tartoznak a települési szennyvíztisztítók, és konkrétan úgy fogalmaznak ebben a dokumentumban, hogy a tisztított szennyvizek bevezetése szignifikáns mértékben hozzájárul a vizek terheléséhez.
Térjünk erre vissza, mert közben egy hírblokk következik, és ez jó is, mert így fennhagyjuk a hangsúlyt, és fenntartjuk a kíváncsiságot Magyar Ábel Ágnes vízkoalíció aktivistája, illetve Kun Zoltán, a Nagy Tavak és Vizes Élőjek Szövetségének elnöke a vendégünk. És már mindjárt megtudjuk, hogy mit gondolnak erről azok, akik ezzel foglalkoznak fizetésért. Most jönnek a hírek.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre. Julia, know just where you are.
is, jön a tin is, nála erősebb nincs is.
Itt van velünk Magyar Ábel Ágnes és Kun Zoltán, a Vízkoalíció aktivistája, szakmai partnere, mert ő a Nagy Tavak és Vizes Írójelek Szövetségének elnöke. Igen, közben a vízháborúról és a jövőről beszélgettünk, ami hát egy kicsit ilyen Mad Max-esnek hangzik. Na de valóban, tehát ha megnézzük, hogy ugye, ha minden ország észbe kap, akkor nyilván ahol egy folyó ered, ott van az első ilyen hely, ahol meg lehet tartani a vizet, majd a második, harmadik, negyedik, hát lehet, hogy az ötödikben már se jut az a folyó, hanem búvópatakká változik. Nálunk azért arra még nem láttam sok kísérletet, hogy megtartsuk rajtunk átfolyó vizeket, mert ugye arról beszélgettünk közben, hogy ugye mivel ugye mondjuk az éves csapadék mennyiség még maradhat is ugyanannyi, de ez 3 alkalommal esik le, és nem 40 alkalommal, akkor ugye nyilván egész más a felszívódás, egész sokkal kevesebbet tud, bár mondjuk ezeken például azért minimálisan tényleg segít ez a feltörés, amiről beszéltünk, hogy a nagyvárosok azért ne legyenek kompletten egy ilyen visszaverő réteggel ellátva, de hát erdők eddig se voltak lebetonozva, és ugye mégse bírják benyelni ezt a vízmennyiséget, bár ez is hozzátartozik az erdők szerkezetének furcsa változása, hogy ez a zajnövényzet, ez a dolog, az alsó rétegek, amik ugye fel tudnánk dolgozni, azok ugye eltűntek, de hogy ja, menjünk bele ebbe a jövőbe, mert ez izgalmas, tehát hogy a trendek, ha folytatódnak, ugye most gyorsabban szárad ez a rész, vagy ez a környék, ugye ez a közép-európa, közép-kelet-európai rész a klímaváltozás folytán, mint például mondjuk a mediterrán, de ez később fel fog zárkózni, vagy később ez ki fog egyenlítődni, valószínűleg nem.
A modelleket azért annyira nem ismerem, hogy meg tudjam jósolni, de a vizekkel kapcsolatban, ugye most éppen a szünetben beszélgetünk erről a térképről, ami azt mutatja, hogy ez a Magyarországon már most aszályos állapot. Ugye éppen március 25-én néztem meg a Hungarometnek az oldalán, ott van egy térkép, ahol mindig mutatják március és szeptember között az aszály helyzetet, ott már tulajdonképpen az ország teljes egészén vagy enyhe, vagy közepes méretű aszály van, kivéve talán a Dráva mentén. De az a lényeg, hogy ez az aszály helyzet, ez tulajdonképpen Szlovákia, Csehország, Lengyelország déli részeire, Ausztriára is kiterjed, tehát tulajdonképpen a teljes közép-európai régióra. A mediterránban valószínűleg ott már alkalmazkodni tudtak ahhoz az állapothoz, ami van, illetve van egy kollégánk, aki szintén a koalíciónak egy ilyen szakmai partnere, aki a patak revitalizáció oldalt viszi, ő rendszeresen azt a példát használja, hogy Spanyolországban ott 100 méter csökkent már a talajvízszint, ők már elkezdtek ezen dolgozni, és hogyan lehetne visszafordítani. Ott is elsősorban a spanyol...
100 méter?
100 métert egy-két helyen, igen, ami azért elég durva. Nálunk is azért ez a 10-11-2 méter az jó pár helyen megvan, tehát nálunk is elég sokat csökkent a talajvíz, de mi még nem fordítottuk meg a helyzetet, a spanyolok pedig már rájöttek, hogy komoly gondjaik vannak. Úgyhogy alapvetően vannak olyan országok, ahol részben az alkalmazkodás már megtörtént, vagy a probléma kicsit kisebb lesz, mint nálunk. Nálunk itt lenne az ideje valóban ahhoz, hogy felkészüljünk. Ugye úgy fejeztük be ezt az előző beszélgetést, hogy azt mondtuk, hogy a tisztított szennyvízek bevezetése szignifikáns problémát jelent egy-két felszíni víznél. Ez a dokumentum, amiről beszéltünk, ez a jelentős vízügyi kérdéseknek a dokumentuma úgy folytatódik egyébként, hogy a esetenként időszakos vízfolyásba vezetünk tisztított szennyvizet, azaz a befogadóban nem áll rendelkezésre a szükséges mennyiségű higítóvíz. Tehát én már ezt is furcsának tartom, hogy egy élő vizet, vagy élő helyet úgy hívunk, hogy higítóvíz. Tehát, hogy én szerintem ez egy olyan dolog, amiből el kellene mozdulnia a társadalomnak, a tervezőknek, a döntéshozóknak, hogy a természetet, a természetes élőhelyekre úgy tekintsük, hogy azok tulajdonképpen partnereink.
Tulajdonképpen egy akkumulátorgyár háttérintézménye az a tó, ami ott van.
Akár így is lehet fogalmazni, igen, de hogy egészen addig, amíg ilyen technológiai módon fogalmazunk azokról a dolgokról, amik tulajdonképpen élőlények, élőhelyek, és együtt kellene, hogy éljünk velük, addig ez a probléma szerintem fenn fog maradni.
Ez a vízhete nyitó eseményén, ami ugye most volt 20-án pénteken, ez a vízparlament, majd arról is szívesen mondanék pár szót. Ott ugye volt az egyik téma, 4 panelbeszélgetés volt, és az egyik a szennyvízkezelés, és ott konkrétan elhangzott, hogy vannak patakjaink, nem is kevés, amikben gyakorlatilag azért van még víz, mert az a szennyvíz. Tehát mondjuk a Szentendrei Bükkös patak az itt elhangzott, hogy az Dobogókő és Szentkereszt szennyvízének köszönhetően van még benne víz. És azért itt az előbbi ezt hozzátenném, amit Zoli mondott,
kicsi
hogy...
Kicsi savanyú is, de milyen.
Tehát, hogy tényleg az élő víz az már csak ilyen időlegesen és így kiegészítőleg kerül bele, de ugye ebben nagy részt az is szerepet játszik, és az nem annyira ugye a mi témánk, bár egyébként ugye Balogh Péter szokta mondani, hogy a víz negyedik dimenziója az a növényzet, az erdőírtás. Tehát azért, amikor az erdőinket is kiírtjuk, nem hogy a városok le vannak betonozva, hanem akkor ott ugye villámgyorsan leszalad a víz a domboldalon, és ott nem tud a talajba bekerülni. És
arra
akkor...
gondolnak, hogy ennek már vége ennek az időszaknak.
Hát nem, ez gyakorlatilag most
szerintem Magyarországon alapvetően nem feltétlenül az erdészek ezen felháborodnak, talán joggal, hogy nálunk nem erdőírtás történik, mert ugye az erdőterület alapvetően növekszik, és ugye az első világháború után időszakban egy jelentős erdősítés kezdődött. Viszont ami nagyon nagy probléma Magyarországon, az az erdőknek a természetessége. Van mondjuk 2 millió hektár erdőnk, és ebből a legutóbbi adatok alapján 477 hektár a természetes erdő. Tehát gyakorlatilag 100%-osan szinte nem is kifejezhető. Azok az erdők, amik természetszerűek, az mondjuk 20% Magyarországon, és itt ugye az a probléma, amit te is említettél, hogy eltűnik a második lombkorona szint, eltűnik a cserje szint. Tehát vannak olyan erdeink, amikbe az a természetes vagy a honos fajok vannak, de tulajdonképpen ezekben is egyre nehezebb bújócskát játszani például, igen, mert átlátunk alattuk egykorú állomány, mondjuk egy 60-70 éves tölgy, még a szél is átfúj ezek alatt, az erdők alatt, és ezért, ez azért probléma, mert ez kiszárítja a talajt az erdő alatt a szél. Tehát az, hogy a természetességet lerontottuk és ledegradáltuk az erdeinket, azért ez egy nagyon komoly probléma vízügyi szempontból is.
Igen, ezek azok a részek, amikor például vonattal szoktam utazni, és ugye ezek a mesterséges telepített erdők, ezek nagyon szép, mert ugye tényleg ott a sorok, ahogy így váltják egymást, egy ritmust adva egyébként ennek az egész dolognak, de közben meg ilyen félelmetes is, mert hogy tehát tényleg ez van, hogy hát a szél átfúj rajta, nem tudom, egy nyúl nem tud elbújni szegény, mert ott 100 méterről ki lehet szúrni, hogy ott lép ki a következő fa mögött. Jó, hát de ezt gondolom, hogy megint egy fejlődési folyamat, nem? Az emberek rájönnek, hogy de ez akkor nem jó, ha így telepítünk erdőket, hanem akkor próbáljuk meg odafigyelni arra, hogy akkor minden szegmense ott legyen, mert különben nem minősül erdőnek.
Hát ha ezt mondhatok valamit, igen, nyilván ez egy fejlődési folyamat, de ugye a vízparlamentet említette az Ági, ott például a döntéshozóknak, hát nem tudom, mekkora hányada jelent meg, szerintem nulla közeli lehetett, igen. Ezt azért is mondom, mert az Ágival voltunk egy másik eseményen is, ez pedig a képviselő irodaházban volt egy pár nappal ezelőtt a vízparlament előtt, a vízválasztó 3. konferencia, ahol viszont ugye képviselő irodaház, ott megjelentek a kormány képviselői, az egyikük az...
Érdekesen
jelentek meg, elpanaszolták, hogy a civilek nem társalognak velük, és nincs visszacsatolás,
okol,
és nem hálaljuk meg nem azt, amikor a kormány ad pénzt, meg hasonlók, tehát egy ilyen panaszáradatot zúdítottak ránk, majd amikor mi jöttünk volna civilek, addigra elmentek. Tehát addigra a teremből az összes állami alkalmazott egy kivételével eltűnt, amin én alapvetően akkor kicsit így dühösen lereagáltam a dolgot, mert az a helyzet, hogy én egy adófizető állampolgár vagyok, fizetem az iparűzési adómat is, az SZIA-mat, meg minden, az ÁFÁ-t is, elvárnám azt, hogy akik az én általam befizetett adóból állami alkalmazottak, azok meghallgassák azt, amit én mondani szeretnék nekik.
Miközben épp azt mondják, hogy nem mond semmit nekik. Igen, ez egyébként érdekes, tehát volt bennük egyikor ilyen sértettség, de hogy közben...
Lejárt a munkaidő.
Meg ebből nem látszik igazából az együttműködésre való hajlam, de hogy egyébként, tehát ugye napi rutinból azért van valami kommunikáció, ugye így a szakemberek és a döntéshozók között, tehát így, mert a látszata fönnáll, tehát néha hallani ilyenről, például ezt is biztos annak nevezik, hogy egyeztettünk a szakemberekkel és a civilekkel.
Hát ugye ezt a vízválasztó mozgalom szervezi ugye ezt a vízválasztó konferenciát, ők egy kicsit más, tehát ők finoman próbáltak egészen idáig kommunikálni, hogy akkor megmarad ez a fajta párbeszéd. Mi is próbálkoztunk ezzel, mi ugye civilek vagyunk, tehát a vízkoalíció az egy civil szerveződés, kicsit másképp is kommunikál, és talán egy kicsit harciasabban, de hát az a helyzet, hogy az utolsó utáni órában vagyunk, szóval, és most már az látszott, most amiről a Zoli beszélt, hogy ez a fajta kommunikáció sem működik. Tehát, hogy hiába, és ezért egy kicsit kritikusabban is tolaltak meg a szereplők egyébként most a harmadik konferencián, mint mondjuk az előző kettőn, pont ezért, mert hogy próbálták fenntartani ezt, megadni ezt a lehetőséget, hogy akkor reagáljanak, és akkor ide most behoznám azt, hogy ebbe illeszkedik az is, hogy mi egészen idáig mindig megkaptuk az adatokat egyébként, hogy el tudjuk készíteni.
A tanulmány.
Így van, el tudjuk készíteni azt a tanulmányt, amit egyébként az állam helyett készítünk el, mert hogy gyakorlatilag ezt nem civileknek kellene felmérni, hogy a víziközmű ágazatnak milyen a helyzete, és hogy évente ugye azért érdemes ezt elkészíteni, hogy akkor ez romlik-e, vagy javul-e, tehát hogy lássuk a tendenciákat. És ugye most már ott tartunk, hogy körülbelül a fele a víziközmű szolgáltatóknak állami tulajdonban van, mert ugye miután kilettek éheztetve és lelettek gatyásítva, utána fel lett nekik ajánlva nagykegyesen, hogy egyébként akkor átadhatja az önkormányzat az államnak, ha nem tudja fönntartani, miközben az önkormányzatok is lelettek gatyásítva, tehát hogy nem véletlenül ezért nagyjából aki tehette, az átadta. És az önkormányzati szolgáltatóktól mintől megkaptuk ezeket az adatokat feldolgozható formában, mert ugye ez fontos, hogy mi ezzel utána dolgozunk, és mindenféle grafikonokat, ábrákat készítünk belőle. Viszont az állami szolgáltatóktól nem kaptuk meg, hanem egy egyenlevelet kaptunk mind a 17-től, hogy egy adott napon ugyanabban a két órás időintervallumban betekinthetünk mind a 17 állami szolgáltató adataiba, és akkor a betekintés útján elkészíthetjük a tanulmányunkat. Ezt nyilvánvalóan nem tudtuk elfogadni, mert hogy ezeket az adatokat ebben a formában nem tudjuk használni. És akkor a vízkoalíció az ugye panaszt tett a NAIH-nál, a Nemzeti Adatvédelmi és információs hatóságnál, igen. És hát annak még mindig nincs eredménye, tehát ott ilyen pótadatbekérés volt, és az még itt tart. Illetve két tagunk beperelte a Nemzeti Vízművek ZRT-t, amelyik ugye a felügyeleti szerve az összes állami vízszolgáltatónak, hogy nem adja ki az adatokat, és hát az a helyzet, hogy ezt a két pert, ezt külön beperelt az egyik tagunk tehát az ivóvízre vonatkozóan, a másik pedig a szennyvíz adatokra vonatkozóan. Mind a két pert elvesztettük. Nem sikerült igazolnunk, hogy most idézőjelbe teszem, a bíróság szerint nem sikerült igazolnunk, hogy a Nemzeti Vízművek az adat kezelő, vagy legalábbis a birtokában van az adatoknak. Igaz, hogy közben ők szerettek volna nekünk egy szobát biztosítani, ahol betekinthetünk az adatokba. És hát mi megkérdezte az ügyvédünk, hogy akkor mit csinál egyébként a Nemzeti Vízművek, hogyha nem kezeli az adatokat, stratégiát alkot.
Okay.
Hogy miből alkotja, az egy nagyon jó kérdés, hogy eltűnöttünk, hogy lehet, hogy kristálygömbből.
Ne, stratégiát alkotni,
tehát adatok nélkül is végül is tök jó stratégiát lehet alkotni. Minden esetre ez azért így a stratégián meglátszik, hogy nem annyira az adatokból készül.
Most feltételezésébe kell bocsátkoznunk, de hogy mi lehet az oka, hogy pont most nem. Ugye egyrészt az, hogy mondjuk romlott a helyzet, de hogy mi rajzolódik ki az eddig megkapott, amikor még megvoltak az adatok, abból mi rajzolódik ki, milyen trend?
Hát ugye a legutóbbi az a 25-ös, az ugye a 23-as adatokra épült. Abban az látott, hogy egy nagyon picit javult a helyzet. Ott ugye 2023-ban volt az a mélypont, amikor beletolt valamennyi összeget, azt hiszem olyan 150 milliárdot ilyen nagyon random bele kellett tolni az államnak, mert hogy olyan szintű volt a katasztrófa közeli helyzet, és akkor azóta elvileg papírforma szerint 200 milliárd érkezik évente az ágazatba, a víziközmű ágazatba, csak hogy ugye ezt kikértük, ezt az adatot, hogy egyébként ez mire fordítódik, tehát hogy oszlik el ez a 200 milliárd, és akkor azért kiderült, hogy ebből 100 milliárd az, ami egyébként a lakossági víziközmű ágazat fenntarthatóságára fordítódik, tehát ilyen rekonstrukcióra, nem beruházása, és ami beruházás...
Tehát amit a vízdíjból kellene csinálni, azt ugye rezsicsökkentés miatt kevesebbet fizetünk, majd beletesz kívül hát az állam. Oké, rendben, csak
igen, ugye az állami számvevőszéknek is volt egy jelentés, ami 2017-től 22-ig vizsgálta a vízi közműágazat helyzetét, és nagyon ugyanazokra az eredményekre jutott, mint mi az éves tanulmányainkban, és ő fogalmazta azt meg, hogy hát, hogyha hirtelen nem kezdenek el pénzt beletenni, akkor így gyakorlatilag össze fog omlani az ágazat és a szolgáltatás, és ott közel 4000 milliárdot fogalmaztak meg. Tehát, hogy a következő 15 évben, ez is egyébként 24-ben jött ki, hogy a következő 15 évben 4000 milliárdot bele kell tenni ebbe az ágazatba, hogy fenntartható legyen. Tehát ez még nem azt jelenti, hogy akkor iszonyú nagy fejlesztések vannak, és akkor nem tudom én, szuper lesz, és minden lecserélődik. És ugye ez azt jelenti, hogy évi 250 milliárdot kellene akkor beletenni. Tehát a 200 az még azért nem egészen annyi, de már közelít. De ugye ennek a 200 milliárdnak a fele, ez kiderült az adatkikérésekből, az ipari parki beruházásokra ment el, és nagyon jellemzően olyan ipari parki területekre, ahol akkumulátorgyárak épülnek.
És szerint mert nekik a szükségleteik elég
igen,
magasak.
Tehát kimondhatjuk, hogy ennek a 200 milliárdnak a fele az nem a lakossági vízi közműhálózat fejlesztésére fordítódik, és akkor ilyen formán ugye ez elégtelen ahhoz, hogy utolérjük azt, hogy amúgy ugye a legutóbbi adatunk szerint 280 év alatt cserélődik ki egy szakasza egy vízhálózatnak, ez egy, pillanat, ez egy átlagos szám.
Ezt még egyszer, ezt azért, nagyjából ezt az előző.
Igen, ez már legutóbb is itt.
Igen, mert imádom, tehát ez annyira látom magam előtt.
Volt 324 is, na, szóval ez azért egy javulás. És egyébként azért lett a 324-ből 280, mert az állami szolgáltatók kaptak erre valamennyi pénzt, hogy valamennyi rekonstrukciót végrehajtsanak, tehát ez alapvetően az ő javult adataik miatt lett jobb adat. Nem tudjuk, hogy most hol tart ez az adat, félő, hogy azért nem kapjuk meg, mert nem javult, de még az is lehet, hogy romlott, és hát így a választások előtt ez biztosan nem mutatott volna jól, mert ugye ez kijött volna március 20-án.
Ja, hát
igen, tehát ezt a nyitó eseményünkön szoktuk bemutatni a tanulmányt, tehát ez nem lett volna előnyös.
Mi volt még egyébként a szennyvíz felhasználáson? Milyen panelek voltak ezen a bizonyos konferencián?
A vízparlament. Tehát,
a vízparlament.
Igen, tehát a nyitó eseményünkön most azt elneveztük vízparlamentnek, nyilván nem véletlenül a választás évében, és ugye a szlogenünket is idén úgy választottuk meg, hogy választásunk a víz, és szerintem tök jó lenne, elég sokan emellett fogsolnának, mert hogy eléggé alapvető élelmiszer. És ugye 4 panelbeszélgetés volt, az egyik a vízi közműhelyzettel kapcsolatos, a másik a szennyvízkezeléssel, a harmadik a vízszegénységgel, ez alapvetően a vezetékes vízszegénységet jelenti, de azért jellemzően azt is, hogy ki milyen nehézséggel jut ivóvízhez, tehát itt a furt és ásott kutak problematikájáról is szó volt, és a negyedik pedig a táji vízgazdálkodás, tehát hogy a területi vízszegénység, amiről ugye az Oli most már viszonylag beszélt valamennyit. Tehát ezt a 4 témát jártuk körbe. Az volt az elképzelés, hogy erre amikor ugye ezt a meghívók kimentek, akkor még nem tudtuk, hogy melyik pártok tudnak elindulni majd, tehát hogy kik tudnak listát állítani. Úgyhogy az általunk esélyesen parlamentbe kerülő pártokat hívtuk meg, végül ők is tudtak listát állítani, tehát ezt nyilván nem volt olyan nehéz megtippelni. Tehát ez a Fidesz, a Tisza, a DK, a Kétfarkú Kutya Párt és a Mi Hazánk, és hát lehet tippelni, hogy ki az, aki nem jött el. Tehát nem jött el ugye a Fidesz és a Tisza, tehát a 3 kis párt szerepelt ezekben a panelbeszélgetésekben, de nem úszták meg a nagyok sem, mert minden panelbeszélgetésben volt 2 delegált tagja a vízkoalíciónak, aki vagy a vízkoalíció, vagy pedig a partnerszervezeteink, ugye Zoli így volt a szintén a tájé panelbeszélgetésben, és akkor a mi tagjaink azért terítékre vették a jelen nem lévő pártok teljesítményét, illetve programját. Ugye az egyiknek teljesítménye van idézőjelben, a másiknak programja van, igen. Az egyiknek a program, illetve a meglévő
kormánypárt. Mit tudunk a Tiszáról, hogy azt tudjuk, hogy mit csinált a kormánypárt nagyjából.
Igen, csak még akartam mondani, igen, mert a Ritkai Gergő és a Köves Alexander volt a moderátor, és a Gergő megfogalmazta, hogy hát az egyik programját tudjuk, a folytatjuk, de lehet, hogy inkább a folyatjukat kellene. Tehát, hogy az jobban
nem bírta ki, hogy ezt a szójátékot. És mit tudunk a Tiszáról? Szerepel bármi ezzel kapcsolatban a programjukban?
Szerepel, hát azért nagyjából elmondható szerintem mindegyik párt esetében, hogy van, tehát igazából programszerű elemekkel a Kétfarkú Kutya Párt jelentkezett, tehát talán az volt, ami leginkább értelmezhető programpontok voltak. A többiek is érzékelik a problémát, és azért beszéltek róla, és vannak ötletek, de azért egy ilyen komplex, koherens program nehezen volt kiolvasható, és a TISZA programjára is ez mondható el egyébként, hogy tisztában vannak a helyzettel, meg a problémákkal, de nem igazán érzékelhető, meg nem érhető tetten az, hogy van egy tényleg egy olyan átgondolt program, amivel el lehet kezdeni építkezni. Mi ugye megfogalmaztunk egy úgynevezett vízminimumot, ami mondhatjuk, hogy a vízkoalíciós a partner szervezeteinek a programja. Ez ugye a korábbi bakancslistához kapcsolódóan szintén ilyen 12 pontos, csak most ugye mind a három területhez, vagy négy területhez 3-3 pontot rendeltünk, és akkor ez volt az, amivel igazából ugye a koalíció részéről a panelbeszélgetésben résztvevők szembesítették az ott lévő pártokat, hogy akkor ehhez képest az ő programjuk mit szeretne tenni, mondjuk az első 100 napban mit tennének, vagy az első 1-2 évben. Tehát, hogy mik szerintük a legfontosabb lépések. És azért összességében én szerintem az volt tapasztalható, de kíváncsi leszek, hogy Zolinak mi volt így a meglátása, hogy hát sokkal komplexebben és az egészet áttekintve gondolkodnak a civilek, illetve tehát, hogy a koalícióról részéről részvevő szereplők sokkal komplexebben tudták elmondani, hogy mire lenne szükség, és hogy igazából szembesítették a párt szereplőket azzal, hogy nagyon nem ott tartanak a gondolkodásban,
részszerű egyébként, ahol kellene. Nem kell feltétlenül minden pártba egy ilyen csoport be lehet emelni azoknak a...
Hasznosítani kellene.
Hát igen, észszerű, más csak dolgoztak vele, egy csomót nem kell kidolgozni. Mi volt ennek a tapasztalatod?
Hát a négy témakörből most teljesen szubjektívan ítélve, én azt mondom, hogy a legkevesebb, vagy a legnagyobb meglepetés szerintem a vízszegénység okozta a pártoknak. Nekem ez volt az érzésem. Azzal, hogy a vízkoalíció ugye évek óta kiadja ezt a kiadványt a vízi közművekről. Szerintem ez már azért a tudatokba ezeknek a pártok képviselőjének már bement, és az a helyzet, hogy ugye a vizet a tájba programot, azt meg tulajdonképpen a civilektől már lenyúlta, úgymond a vízmű, az egy másik, vagy a vízügyi főigazgatóság, tehát ezt a szlogent már átvették, csak még nem valósul meg. Ugye kérdezted, hogy van-e párbeszéd, azt hiszem, hogy onnan indult.
Igen,
hogyha nagyon-nagyon az elejére túrok, akkor van-e párbeszéd. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem a szakmai szinten van, én úgy érzékelem, tehát, hogy van egyfajta nyitottság mondjuk a vízügyi igazgatóságok részéről, nem tudom, hogy ez igaz-e a vízi közművek üzemeltetői részéről is, de a vízügyi főigazgatóságok részéről szerintem van egyfajta nyitottság, és szerintem azzal is tisztában vannak, hogy mit kellene csinálni. Tudják, mi a probléma. Tehát most pont amikor idejöttem, olvastam ezt a jelentős vízügyi kérdések dokumentumot, szerintem teljesen jó, mondjuk 99%-ban azt mondom, hogy hiánytalan, és le is van írva, hogy mit is lehetne tenni. És pont én azt mondanám, hogy ez a probléma, hogy a döntéshozók ezeket a szakmanyagokat, tehát még amit a saját állam által, vagy kormány által fizetett szakértők tesznek le, ezt is ignorálják. Most megint arra a vízválasztó konferenciára kicsit visszakanyarodva, ahol mind a ketten ott voltunk, ahol ugye az állami szereplők elmentek, miért nem hallgatják ezt meg? Én úgy gondolom, hogy erre két oka lehet. Az egyik az az, hogy nem értik, és azt hiszik, hogy ez még egy kicsi probléma, ami ugye azért riasztó, mert az oxigén után a víz a másik ilyen...
Meglehetősen fontos.
Igen, elég fontos dolog. Igen. Tehát, hogyha ezt nem értik, akkor, és ez az igaz, hogy nem értik, vagy úgy gondolják, hogy ez egy másodlagos probléma, mert mondjuk a mezőgazdasági államtitkár az ezérben termel, Somogy megyében volt valami dolga állítólag, és oda el kellett menni, és akkor a víz az így háttérbe szorul. Ebben az esetben az azt mondanám, hogy akkor alkalmatlan a pozíciójára. A másik lehetőség az az, hogy tudják, hogy probléma van, tudják, hogy mi a megoldás. Ebben az esetben a nem cselekvés pedig bűncselekmény szerint.
Azt akartam mondani, hogy nem ignorálják, hanem ütemezik. Tehát most per pillanat, ez vannak fontosabb kérdések, de mindenképpen ebben a négy éves ciklusban tehát gondolom ez van a fejükben igazából.
Ad látszik egyébként, hogy az ágazatok sem kommunikálnak valószínűleg, vagy nem elégségesen. Tehát ez, hogy nem volt ott az agrár ágazat részéről senki, ez ugye azért tragikus, mert hogy az agrártámogatási rendszer átalakítása az nagyon fontos szempont lenne ahhoz, hogy a víz visszakerülhessen a tájba.
Ez
és módszeresen az agrárminiszter az ignorálja ezeket az eseményeket.
Hát sőt, az agrárminiszternek volt egy meghallgatása. Ugye az sem most volt, szerintem most már lassan másfél éve, azon én ott voltam a Fenntartható Fejlődési Bizottság ülésén, ahol a tartott a két előadást, volt egy BM-s oktató, a Koncsos professzor, ott ez a Balogh Péter, aki pedig a vízválasztó mozgalomtól van, a professzor úr elmondta, hogy mindkét kellene csinálni, meghallgatta a miniszter úr, majd a miniszter úr közölte, hogy hát akkor duzzasztani kell, öntözni kell, és kotorni kell, és akkor jelentkezett a professzor, hogy úgy látszik, nem értette az előadásomat, ez a három dolog, amit nem kell csinálni, nem szabad duzzasztani, nem szabad kotorni, és nem szabad öntözni fölülről, hanem a tájban kell elhelyezni a vizet, és erre meg is van a lehetőség.
Viszont választ nem kapott. Ja, hogy mondtad, hogy tényleg? De hogy miért nem szabad? Tehát tényleg most világosítsunk már meg, ezt a három dolgot miért nem szabad?
A duzzasztással az az egyik fő probléma, hogy az ott helyi szinten valóban megnövelheti a talajban lévő vizet, de ez 100 méter után tulajdonképpen eltűnik. Tehát ennek egy nagyon-nagyon kicsi hatása van. Míg gravitációs úton továbbra is a nagy vizeket a Tiszából, a Dunából még mindig ki lehet vezetni azokra a helyekre, amik viszonylag mélyen vannak, és ott kell szikasztani, ott kell tulajdonképpen a talajba az biztosítani, hogy be tudjon szivárogni a víz. A kotrással az a tulajdonképpen az a gond, hogy pont az ellentétes hatását érik el, a feltöltött mentere kikotolják, a víz lejjebb megy, leszívja a talajvizet.
És még gyorsabban
áll. Igen, és nem tud oldalra elszivárogni.
Az öntözés az pedig egy rendkívül pazarló dolog, tehát hogyha sikerülne megoldani azt, hogy valóban a talajban tudjuk tárolni a vizet, akkor az öntözésre nem lenne szükség, vagy olyan öntözési technikákat lehetne alkalmazni, esetleg még, amik mondjuk nem fölülről, ahol nagy a párolgási veszély.
Igen, azt gondolkoztam, hogy biztos van egy statisztika, hogy a felülről öntözöm meg, mi a százalékos izé, de hogy hát igen, a párolgás, egyéb, stb. Rengeteg veszteség.
Egy dologról még ugye nem is nagyon beszéltünk, nem tudom, hogy mennyire jön ide, vagy mennyire. Az egyik az, hogy van egy szakmai háttér, ami, ahogy mondom, az alapvetően nem rossz. Tehát az OVF-nél ez a dokumentum, amit átnéztem, én azt mondom, hogy ez egy nagyon korrekt szakmai dokumentum, de ott van a hatóság, aki viszont képtelen betartatni az előírásukat, képtelen vagy politikai nyomásra, vagy egyéb okoknál nem tudja betartatni ezeket a dolgokat. Erre két példát hagy mondjak. A múlt héten pénteken letöltöttem egy engedélyt, ami egy újabb logisztikai csarnok építéséről szól. A Győr-Moson Sopron vármegyei kormányhivatal adta ki rá az engedélyt, beleírták szépen, hogy be lehet tekinteni a dokumentumokba, bemegy az ember, akkor meg lehet nézni úgy, ahogy nektek is, és akkor hozzá lehet szólni annak, aki érintett fél. Igen, ám, de nem írták bele, hogy hol van ez a logisztikai csarnok. Nem tudjuk eldönteni, hogy ki lehet az érintett fél. Hát ilyen, ez már egy olyan hiba, amire a Magyar Mérnök Kamaránál az egyik kapcsolatom azt mondta, hogy sajnos eltűnik a szürke állomány a hatóságoknál. Tehát, hogy ilyet én még tényleg nem láttam, hogy nem írják bele a dokumentumba, hogy hol van az a fejlesztés, amire kiadják az engedélyt. Ez teljesen elképesztő.
Érdekes, lehet, hogy egy ilyen általános.
Igen. A másik ilyen probléma az, hogy az egyik másik ilyen példám az pedig az, hogy Mátra Szent István, ahol egy sípark bővítést terveznek Magyarországon.
Jézus,
teljesen elképesztő. Tehát hogy jut valakinek egyáltalán az eszébe?
Dubajban is van.
Egyszerűen ezeket, és erre is megkapták az engedélyt.
Miért ezt az a hallgatóknak elmondanám? Nem abba az irányba halad a világ, hogy Magyarország egyre inkább egy síparadicsommá váljon, hanem abba az irányba halad, hogy Ausztriában se tudnak már lassan síjani az emberek, hogyha nem műhóval szórják fel.
Franciaországban ugye az 1000 méter alatti síközpontokat folyamatosan zárják. Tehát az, hogy nálunk 1000 méter
alatt
sífejlesztést akarnak csinálni, én ezt egyszerűen döbbenetesnek tartom.
De azért ott látszik, hogy a vizet a tájba is azt jelenti, hogy víztározókat kibetonozott, bumibetétes víztározók építése, ami hát, és ugye az magánvíztározók. Tehát
speciális jövő egyébként, ahogy látom magam előtt, a gáz, minden, tehát így belesznek a föld alá téve ezek a dolgok, és néha kinyitjuk a csapot. Ugye egyébként ez tényleg, ezt már idéztem egyszer egy kérdés barátomtól, de hogy viszonyulhatnak ehhez a nem szakemberek a politikai hatalma, hogy ugye ő neki az volt a meglát, nem értette, hogy miért erőltetjük ezt a mezőgazdaságot, amikor a Tesco-ban ott vannak az zöldségek. És ugye egy kicsit ez lehet, tele van minden közért ásványvízzel, hát most mi probléma lehet itt? És ez egy létező szemlélet, tehát még mielőtt ilyen túlzott iróniával vádolnám meg önmagam.
Volt egyébként egy nagyon ironikus mozzanat pont ezen a vízválasztón, ahol ugye arról volt szó, hogy még mindig ott tart az agrár, úgyhogy a gazdák felajánlhatják a földjeiket a víznek. Tehát nem a szerint, hogy egyébként a víz hova megy, ugye azért szerintem eléggé logikusan átlátja az átlagpolgár, hogy nem a hegyre megy a víz, mindegy, felajánlhatják, de hiába ajánlja fel a dombját, oda nem fog fölmenni a víz, és akkor volt egy előadás, amelyik azt mutatta meg, hogy hát ez körülbelül olyan lenne, mint mert mondjuk autópálya építésnél tud kisajátítani az állam. Tehát ott valahogy van hozzá bátorsága, de ha mondjuk ott is azt tenni, hogy akkor ki ajánlja fel a földjét, akkor az autópálya
néz neki.
Igen, tehát ilyen érdekes autópálya lenne, elég lassan jutnánk el.
Nagy ugrásokkal hát, kéne közlekedni. Igen. Jó, de hát ez mondjuk valóban eléggé szórakoztató.
Korábban kérdezted a vízvisszatartásra kapcsolatban, hogy mik a külföldi példák. Erre csak egy példa erre a vízvisszatartásra, hogy itt a vízhetén volt egy másik esemény is, ezt a Fertőtó Barátai Egyesület szervezte. Ausztriában ott előadtunk egy programot, hogy mit szeretnénk a Fertő környékén csinálni, és ott az osztrákok megjelentek, hozzá is szóltak, volt egy mezőgazdasággal foglalkozó úriember, akit aztán megkérdeztem én is, hogy náluk van-e olyan, hogy vízvisszatartásra mondjuk fizet neki az állam, hogy ne csináljon semmit. És azt mondta, hogy van, ő 1000 eurót kap hektáronként a Nemzeti Parktól azért, hogy ne használja a területét. Nem sajátítják ki, de fizetnek neki. Most így az 1000 euró, ez így soknak tűnik, de hogyha abból indulunk ki, hogy mondjuk az akkumulátorgyártásra 1500 milliárd forint támogatást adtunk, ebből nagyon-nagyon sok gazdának lehetne fizetni pénzt azért, hogy ne csináljunk semmit a területén, hanem hagyja, hogy álljon ott a víz.
De hát most is egyébként az EU-s támogatás, így a mezőgazdasági támogatás, valami ilyesmi, tartsd izébe, legyen ott a magyar ugar, és akkor az nekünk megéri. Kétségtelen, hogy azért itt egy viszonylag erősebb motivációnak tűnik számomra ez az 1000 eurós hektáronkénti fizetés. Most pont kiszámoltam, hogy 50 ezer hektár fölött alt Mészáros Lőrinc, úgyhogy az például az egész biztos megér. Lehetést biztosítani a számára hátralévő időben, amikor már ugye az Optimus RT nem lesz a legnagyobb részvénytársaság. Maradt még 4 percünk, úgyhogy igen, most a fontos.
Én akkor még egy kicsit kiegészítem, amit Zoli most mondott, azt tök jó, hogy a vízhetéről még annyit érdemes tudni, hogy az nem azt jelenti, hogy egyetlen esemény van, tehát ez a vízparlament, hanem azért vízhete, mert hogy nagyjából egy héten keresztül, illetve hát ez kicsit több is szokott lenni, 10 nap, különböző események vannak országszerte, amiket civil szervezetek, önkormányzatok, akár magánszemélyek, bárki szervezhet, és most is 30 fölötti esemény zajlik az országban, még egyébként még szerintem hónap végéig, ami nagyon különbözőek, tehát akár ilyen előadások, szennyvíztelep látogatás, patak melletti séta, vagy pataktisztítás, kerekasztal beszélgetés, volt családi nap is, ahol mindenféle van, tehát a gyerekeknek szóló, ismeretterjesztő dolgok, van egy vízes makettünk, amit viszünk, ahol meg tudjuk mutatni a víz útját, a hálózatnak a működését, tehát egy ilyen metszeti képben, tehát hogy nagyon sok ilyen esemény kapcsolódik a vízhez, amivel nyilván egyfajta edukáció, tehát ilyen társadalmasítás a célunk, hogy
hát igen, ez lássák a másik az része, emberek. Hogyha, igen. Oké, tehát én is ezt mondom mindig, hogy a legnagyobb szívesség, amit tehetnénk most így az E-generációnak, hogyha kihalunk, tehát hogy így eltűnünk a képből, és hogy valóban az edukáció ebből szempontból, tehát tényleg csak annak van értelme, hogyha valaki belenő ebbe a tudatba, hogy az mi a fontosság sorrend nagyjából így az életünkben, meg hogy melyek azok az alapanyagok, amire szükség van. Egyébként, ha valaki keres erről részleteket, hol találna?
A Vízkoalíció Facebook oldalán mindent megtalál.
Az ott igen. A megoldás.
És ott fönt vannak a Facebook események is, mindegyikről van beszámoló is, ami már megtörtént.
Egyébként ezt mondanám, hogy a Facebook az egy ilyen generációs gát. Tehát, hogy ott muszáj tovább lépni rajta, de nem jönnek fel, mert ott van az anyám alapon, ugye nem jönnek fel a 20 évesek.
Most már próbálunk mi is fiatalítani, és vannak fiatalabb kollégák, akik majd remélhetőleg nyitnak. Igen, igen.
Lassan az is kimegy már.
Más platformokra is, igen. De akkor mi lesz helyett egy újabb?
Ja, hát ez egy igen, ez egy folyamatos költözés. Tehát azt vettem észre, hogy akik megpróbálnak így képben maradni, és mindig elérni ezt a generációt, akkor azok folyamatosan költöztetik a dolgokat.
Igen, ez így van.
Itt volt velünk Magyar Ábel Ágnes, a Vízkoalíció aktivistája, és Kun Zoltán, a Vízkoalíció szakmai partnere, Nagy Tavak és Vízes Élőhelyek Szövetségének elnöke. Ezek nem azok a nagy tavak. Tehát múltkor megkérdeztem valaki, ezek a mi. Tehát nem.
Mi nagy tavak?
Ez egy félreértés volt, a nagy tavakhoz semmi köze nincs. Vagy hát van, mert egy vízünk van. Úgyhogy a Vízkoalíció Facebook oldala, azt meg lehet találni, ez egy viszonylag egyszerű, és mi tart akkor a vízhete.
Tehát tart a vízhete, igen.
Úgyhogy, ja, és mi is tart, még nekünk is tart a túlélési gyakorlatunk. 11 óra 45 perckor 135 millió 547 ezer forint gyűlt össze a Klubrádiónak adományokból. Nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki hozzájárul. Tehát zárkózunk fel Szabó Bencéhez, tehát még kicsit lassabban, de megyünk fölfele. Nem egy pillér se sajnálunk tőle, félre ne értsék, nekünk fantasztikusan és tökéletesen elég, amit önök adnak, úgyhogy továbbra is várjuk adományaikat minden létező módon, úgyhogy itt maradunk, és hamarosan következnek utána a fórumnak a kis munkatársai. Egyébként Csorba László, Hegedűsné Timi és a szerkesztő Gerendai Balságnes nevében is búcsúzik önöktől, műsorvezető Parakovács Imre, viszont hallásra Krisz Rea.